Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Folytatódik a Partcafé, a Balaton hangja aktuális adása. A vendégünk még mindig Éliás Csaba, a Badacsony Szőlőhegyért Egyesület elnöke, és ott hagytuk abba az előző részben a beszélgetést, hogy tulajdonképpen mi is az a kéknyelű. Nem akarok úgy tűnni, mintha értenék hozzá. Laikus kérdés következik. Az előbb említetted, hogy 100 ember összejön és megkóstolják a legjobb kéknyelűket. Úgy tudom, hogy ezt a fajtát kifejezetten kis területen művelik, talán Magyarországon, vagy talán a világon is, csak Badacsonyban, 40 hektáron, vagy körülbelül ekkora területen. Hányan termesztik ezt a fajtát, vagy készítik ezt a bort?
Hát gyakorlatilag Badacsonyban szinte mindenkinek van kéknyelű ültetvénye. Mi is, amikor megérkeztünk, és elkezdtünk komolyan szőlővel, borral foglalkozni, úgy éreztem, hogy nem lehetek igazi badacsonyi borász, hogyha nincs a kezünkben kéknyelű ültetvény, és azt gondolom, hogy mindenki hasonlóképpen gondolkodik erről a kérdésről. Ugye egész pontos számot nem lehet tudni, hogy hány hektáron van. Én azt szoktam mondani a vendégeimnek, hogy körülbelül 46 hektár kéknyelű van Badacsonyban. Most ugye ez meglehetősen kevés, hogyha azt nézzük, hogy az országban talán 40-45 ezer hektár szőlő van, ahhoz képest ez egy nagyon pici terület. Sokan gondolhatnák úgy, hogy ha nem lenne kéknyelű ez a 46 hektáron, nem hiányozna senkinek, de azt gondolom, aki egyszer kóstolt kéknyelűt, az úgy gondolná, hogy nagyon is hiányozna.
Akkor beszéljünk erről egy kicsit, mit tud a kéknyelű, amit más szőlő nem, és miért különleges a belőle készült bor?
Hát erre a kérdésre a legjobb választ maga a kéknyelű tudná megadni, hogyha a kéknyelűt hívtátok volna meg,
és a kéknyelű
nehéz tudna beszélni. Mert ez egy olyan fajta, amit több száz év alatt szerintem igazából senki nem tudott megismerni. Szőlőként is számtalan meglepetést tartogat a termesztője részére, és bortként sem úgy viselkedik, mint egy normális másik fajta. Talán ezért is szeretjük, mert igazi kihívás kéknyelű bort készíteni. Nincsenek olyan panelek, amik minden évben ugyanúgy működnek.
Valahol azt olvastam, hogy az egyik különlegessége az, hogy másik szőlőt kell mellé ültetni ahhoz, hogy szaporodni tudjon.
Igen, ez az egyik különlegessége, vagy ami egyedivé teszi, bár van még olyan régi magyar fajta, ami szintén nem képes önbeporzásra, például a bakator is ilyen, ha jól tudom, és a kéknyelű is ilyen. Ugye nem maradtak fel írásos emlékek, a 18. század végéről maradt fel az első, ami a kéknyelűt említi, hogy egy létező fajta, de nem tudjuk, hogy hány száz éve van jelen, csak közvetett bizonyítékai vannak annak, hogy ez egy régi fajta, többek között ez a, hogy önmagát nem képes megtermékenyíteni, ez is arra utal, hogy ez egy régi hagyományos fajta.
Egyébként mennyire biztosított a jövője a kéknyelőnek? Mert tényleg ugye magyar viszonylathoz képest is nagyon kis területen tenyészik ez a fajta. Gyarapodóban van, vagy éppen stagnál, ne adj Isten, csökken is a termés területe.
Hát nem tudom, hogy a Partcafé hallgatói mennyire vannak hozzászokva a patetikus mondatokhoz. Sokat szoktam a kéknyelűről gondolkodni. Azt gondolom, hogy igazi magyar sorsot testesít meg. Nem tudjuk egészen pontosan honnan jött, majdnem el is veszítettük. Most szép napjai vannak, hisz ugye Hungarikum lett, ugye ez is elhangzott az előbb. Azt gondolom, hogy most van az a pillanat, amikor a kéknyelű újra ugyanolyan nagyságú lehet a piacon, tehát jelentőségét tekintve, mint volt a 19. században, amikor még Ranolde János püspök készítette a fantasztikus kéknyelőjét, amivel ugye a párizsi és londoni világkiállításon dicsőséget szerzett Badacsonynak.
Csak hogy a tisztelt nézők, illetve hallgatók tudják hova tenni a dolgot, körülbelül mekkora mennyiség állítható, évente állítható elő ebből a fajtából?
Már palacban kifejezben. Hát ugye erre nem tudok egész pontos választ adni, és nem is szeretnék, ugye erre nincsenek publikus adatok, nem állnak rendelkezésre, ki lehetne számolni, tehát a matematikus hallgatóknak egy jó feladat, 46 hektár, hektáronként számoljunk 50 mázsával, egy kiló szőlőből nagyjából kijön egy üveg bor, tehát aki ezt végig számolja,
az egész a kapitány.
Egészen pontosan meg fogja tudni mondani, hogy papíron mennyi kéknyelőnek kellene lenni.
Inkább valahogy úgy akartam föltenni a kérdést, hogy mondjuk olasz rizlinghez képest arányaiban, ha olasz rizlingből 100 készül, akkor kéknyelőből?
Hát körülbelül 15.
Tehát szóval lényegesen kevesebb.
Hát a termőterület legalább 6-szoros vagy 7-szeres van olasz rizlingnek Badacsonyban.
Okay. De futhat be olyan karriert, hogyha megismerik, és úgymond divatos fajtává sikerül alakítani ezt? Hiszen azért mindenki keresi a különlegeset, mindenki keresi az egyedi dolgokat, a borbarátok miért lennének kivételek ez alól. Ha tudunk mutatni egy olyan jellegzetes magyar fajtát, abban azért van piaci potenciál is, gondolom én.
Hát aki nálamnál többet foglalkozik bort-marketinggel, az biztos, hogy határozott igent mondana, de én is azt gondolom, hogy van lehetőség a kéknyelőben, hisz olyan piaci trendek vannak, amik mind a kéknyelőnek kedveznek. Ugye a vörös borokról a figyelem, a fehér borok felé fordult, a nagy testű borokról a figyelem, az elegánsabb borok felé fordult. Ugye világon nagyon népszerűbbé váltak az elmúlt években a vulkanikus talajon termett borok, tehát ugye ez mind a kéknyelőről szól. Innentől kezdve azoké a lehetőség és a felelősség, akiknek a kezében van a fajtának a sorsa, hogy ebből lehet-e egy nemzetközi karriert tenni.
Mit tud a kéknyelőből készített bor? Mennyire más? Mint a, hát nyilván nem lehet, most megint nagyon szakmaiatlan vagyok, hogy egy átlagos fehér borhoz képest, akkor inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy mik a jellegzetességei, ha kortyoljuk a kéknyelűt.
Ugye a badacsonyi boroknak van egy speciális ízvilága, ugye a vulkánból adódóan. Mindegyik előbb-utóbb sós és ásványos zamatúvá válik. A kéknyelő magát, a termőhelyet, ugye azt szoktuk a kéknyelőről mondani, hogy talán a legjobban tudja közvetíteni a fogyasztók felé ezt a sós ásványos vonalat, viszont van neki egy olyan ízvonulata, ami egy ilyen tűzköves, kovás vonulat, ami egyik más fajtában sincs benne. Mert ugye illatában a kéknyelő neutrális, virágos, de ugye nem kirobbanóan illatos, sőt a régi badacsonyiak azt mondták, hogy az a legjobb kéknyelő, aminek nincs is illata. Tehát mindenféleképpen az íz profilját tekintve más, mint a többi, és ezáltal nem is hasonlítható össze a többiekkel, pontosabban másik oldalon fogalmazva, jól felismerhető.
Mennyire nehéz termeszteni, mennyire nehéz belőle jó bort készíteni, mert azért hallani a magyar fajtákkal kapcsolatban más borvidékek esetében is, hogy hát azért tessék, lássék, foglalkoznak csak vele, mert nagyon-nagyon kilóg a technológiából annak a bornak az elkészítése. Ez a kéknyelőre is jellemző? Tehát munkásabb kéknyelű szőlővel foglalkozni, és kéknyelőből bort készíteni?
Utaltál is az előbb, hogy tud meglepetést okozni.
Igen. Például mennyire van jelen az évjárat hatás? Ilyesmi érdekel.
Hát a kéknyelőhöz nagy türelem kell. Általában a szőlőhöz, borhoz
rohanó világunkban ritka az olyan kell, ember, akinek van türelme.
De a kéknyelőhöz még sokkal nagyobb türelem kell.
Belső béke hol vagy, már nem érek rá egész nap.
És ez ugye megjelenik akkor, amikor dönteni kell a szüret időpontjáról, és megjelenik akkor, amikor dönteni kell mondjuk a palackozás időpontjáról. Ugye képes a kéknyelű olyat szőlő mi voltjában, hogy érik, szépen kezdenek sárgulni a bogyók, és azt hiszed, hogy ez egyúttal cukrosodást is jelent. Általában egy normális szőlőnél ez ezt jelenti, a kéknyelűnél nem biztos. Uh-huh. És ugye amikor pedig ugye elkészül a bor, illetve egy folyamatban van a borkészítés, én januárig a saját kéknyelünk vonatkozásában nem is szoktam illatot érezni. Ez, mikor elkezdtük a borászkodást, akkor ez némi pánikot okozott bennem. Most már megszoktam, hogy a kéknyelű így működik, és előbb-utóbb majd meg fog jönni az illat.
Mennyi, vagy biztos volt már ilyen aha élményben részed, amikor mondjuk egy magyar, vagy ne agyisten egy külföldi fogyasztó először találkozik a kéknyelűvel, hogyan reagál rá? Tehát egyből siker, vagy ezt a bort azért meg kell tanulni, szeretni?
Hát a kéknyelű az nem egy éjszakás kaland. Uh-huh. Ugye Badacsonyban van egy mondás, hogy a kéknyelűt legalább háromszor kell megkóstolni. És hogy ugye ez azt jelenti, hogy ha valaki először megkóstolja, akkor a kéknyelűt kicsit fanyarnak fogja érezni, hisz ugye ez egy jó savakkal rendelkező bor, ami ugye fiatalon kevésbé tűnik barátságosnak, de érett korábban viszont annál inkább, és hogyha valaki egy fiatalabb kéknyelűvel találkozik, akkor az első kort nem biztos, hogy szimpatikus lesz. Ezért szoktuk javasolni, hogy kóstolják meg még egyszer. És hogyha megkóstolta még egyszer, és még akkor még mindig bizonytalanodik, kóstolja meg harmadszor is, és akkor végképp meg fogja érezni, hogy mennyiben más, amit most a poharába töltöttünk, a kéknyelű, mint minden másfajta, amit egyébként korábban kóstolt.
Na most az, hogy ez egy ritkább fajta, értelemszerűen kevesebb bor készül belőle, ez leképeződik egy-egy palacknak az árában is? Tehát ez egy kisebb mennyiségben előállított, de drágább bor, vagy nem így kell elképzelni?
De ezt így kell elképzelni, hogy most erről sincs a fejemben statisztika, hogy mennyibe kerül egy palac kéknyelű átlagosan, de abban egészen biztos vagyok, hogy drágább, mint egy átlagos szürkebarát, vagy egy átlagos olasz rizling.
Okay. Mihez kezdenek azok a kéknyelűvel, mik a tervek vele, meg magával a badacsonyi borvidékkel, akinek a kezében van ezeknek a jövője? Vannak már tervek? Ugye elhangzott korábban, hogy a kéknyelű virágzás ünnepét egy belterjes valamiből sikerült egy kicsit kinyitni az átlagember felé. De mondjuk a kéknyelűnek a különlegességét, az egyediségét, a ritkaságát kommunikálni tervezitek-e?
Hát évről évre ezt csináljuk, és például idén ez a kéknyelű virágzás ünnepe kialakult, kiegészült egy olyan mesterkurzussal, ami valójában egy séta volt a Badacsony hegyen, és akik arra eljöttek, ott kóstolhatták a kéknyelűt abban a dőlőben, ahol a szőlőt szüretelték. Egy nagyon izgalmas több órás túra volt vonulni a hegyen. Például azra is jó volt, hogy meg tudtuk mutatni a vendégeknek, hogy nem csak a Kisfaludi úton lehet feljutni a hegyre, hanem vannak egyéb titkos ösvények, amik sokkal izgalmasabbak. És hogyha én vendég lennék, akkor én biztos élveztem volna egy olyan programot, hogy szépen egy pohárral megyek föl a hegyre, és akkor ott áll a gazda, és alig várja, hogy a poharomba töltsön egy kéknyelűt, és elmondja, hogy az övé mitől más, mint a többieké.
Legközelebb mikor lesz ilyen program?
Hát május végén, most zavarban vagyok, nem tudom, hogy május 30-a vagy május 31-e, ez egy szombati napnak kell lenni, a hallgatók majd kijavítják itt a bizonytalanságomat, akkor lesz, és mivel ez a sétáló rész, ez nagyon sikeres volt idén, ezt jövőre is meg fogjuk csinálni.
Csak arra gondoltam, hogy hát ha kedves hallgatókat vagy a nézőket érdekli, hogy hol tudják ezt megkóstolni, mi biztosan adunk egy kis nyilvánosságot a csatornáinkon ennek Igen. az eseménynek majd.
Az utolsó kérdés egy kicsit a távolabbi jövőt firtassa. Péter is, miközben a bemelegítő beszélgetést készítettük, akkor említette, hogy nem könnyű most a helyzet Badacsonyban, hiszen visszaszorulóban van a szőlőművelés. Hogy látod a magának a borvidéknek, tehát a badacsonyi borvidéknek, ezen belül a kéknyelűnek a jövőjét hosszabb távon?
Hát jó kérdés. Nehéz rá érzelemmentes választ
ne
adni.
Ne is érzelemmentes választ adj, kérlek.
Gondolom, hogy nem ez volt a cél a kérdésfeltevéssel. Akik Badacsonyban élünk, szőlővel foglalkozunk, mi a Badacsony-hegyet csak szőlőhegyként tudjuk elképzelni. Azt hiszem, pont. Tehát ezt leszögezheti bárki itt ülne a helyembe, ugyanezt mondaná. Most ugye ez a szőlőhegyi mi voltja a hegynek, ugye ez most két oldalról is támadás alatt van, ugye van egy természeti csapás, ugye a fitoplazma fertőzés, és ugye van egy humán csapás, hogy több összetevőből adódóan sokan gondolkodnak úgy, hogy kevésbé éri meg szőlővel foglalkozni, sokkal jobb lenne azt építési területként értékesíteni. Na most itt valami egyensúlyt kell találni, hogy szőlőhegy is megmaradhasson, és nyilván a változásokat megállítani nem lehet. Vannak jó példák, vannak kevésbé jó példák, nem is olyan nagyon messze Badacsonytól. Mindenféleképpen szeretnénk ezt a változást irányítani, kézben tartani, és ugye ezért született egy nyílt levél, ami ugye arra szólított fel több érintett minisztert, érdekképviseleti szerveket, hogyha szeretnék Badacsonyban, hogy a szőlő hosszabb távon megmaradjon, akkor bizony lépni kell, hisz meg lenne a jogszabályi háttér, hogy ki lehet jelölni történelmi dűlőket, amire speciális szabályok tudnának vonatkozni, és akkor ez a szőlőhegy jövője tudna rendeződni. Most az Egyesület megkereste a helyi önkormányzatot, hisz náluk van a kompetencia, és szeretnénk elérni, hogy a római út fölötti rész külterületre egyelőre egy változtatási tilalmat kellene életbe léptetni addig, amíg ez a történelmi dűlő kijelölése meg nem történik, és át nem gondoljuk, hogy valójában akkor milyen konkrét lépéseket kellene tenni.
Erről is beszámolunk, majd sok erőt kívánunk ehhez a küzdelemhez, nem lesz egyszerű. Viszont rohan az idő, úgyhogy programajánlót még tarts, kérlek, az előttünk álló hétvégére. Péter, október 30-től november 2-ig mit lehet csinálni a Balatonon és környékén?
Hullámon innen, parton túl. Balatoni kalandok a Partcafé programajánlójában.
Hát mindenek előtt, ha már egyszer a kéknyelűről beszélgetünk, és a Badacsonyi borvidékről, akkor azt tanácsoljuk mindenkinek, hogy ebben a szép időben, ami még napokig, reméljük, hogy napokig kitart, itt az őszi szünet második felében látogassanak el Badacsonyba, keressék, kóstolják meg a kéknyelűt, hát ha sikerült, kedvet csinálunk hozzá Éliás Csaba beszélgető társunkkal. És akkor jöjjenek a hagyományos programajánlók. Az első ezek közül a Tök Jó Zalakaroson 2025-ben. Október végén, tehát még az őszi szünetben minden nap újabb kaland vár benneteket Zalakaroson. Zenés esték, boszorkányos mulatságok, lampionos felvonulás, incsiklandó falatok, igazi halloweenes hangulat lesz a Karos Korzón. A következő ajánlatunk az a rémületes kaland, rémületesen finom kaland Balatonlellén október 30-án és 31-én csütörtökön és pénteken, amikor a különleges tematikus túra során a város vendéglátó helyei egyedi rémes névvel és rémes halloweeni fogásokkal készülnek a számotokra. Csatlakozzatok a Halloween rémgasztró túrához és fedezzétek fel Balatonlelle legfélelmetesebb incsiklandó oldalát. A harmadik ajánlatunk az a Folly Arborétumba csábít, ahol szintén változatos programok, nyomozós játék, meseösvény, pecsétgyűjtő játék várja a családokat. November 1-én szombaton például arborétumi kalahúz, időutazásos kerti séta és fényfestés a Folly Arborétumban. Szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők.
Több programért, több információért pedig a Visit Balaton365.hu-t érdemes felkeresni. Kedves nézőink, kedves hallgatóink, véget ért a Partcafé 42. műsora. Köszönjük szépen a figyelmet. Búcsúzik már a két műsorvezető, Prinzinger Péter
és Mihálovics András. Köszönjük mindenkinek a figyelmet. A viszontlátásra.
A viszontlátásra.